Helyünket elfoglalva énekeljünk egy olyan éneket, amit csak a kivetítőn lehet most látni, tehát arra kérem a emlékmű felől, a fal felől ülőket, ha gondolják, akkor üljenek egy kicsit beljebb, mert onnan nem fogják látni a kivetítést. A 625. dicséret ebből az énekeskönyvből, de most szerintem jól látható. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Az első, második, harmadik és negyedik versét fogjuk énekelni, és azt kérném, hogy kántor legyen kedves előre játszani a dallamot egyszer, és utána másodikra bekapcsolódunk mi is. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 9. részéből az első verstől. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és íme odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Isten káromló. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: kelj fel és járj? De azért, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, ekkor ezt mondta a bénának: kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ő pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé a szent igéjét szívetekben és lelketekben. Gyertek most fennállva, imádkozzunk.
Ó, bölcs és jó Isten, csodálom és dicsőítem nagy jóságodat és bölcsességedet abban is, hogy tulajdon szent fiad által nem csak kijelentetted nekünk akaratodat, hanem földi életének példáján is meg akartad mutatni nekünk, miképpen éljünk, hogy előtted kedvesek legyünk. Ó, Uram, mikor ezt a példát nézem, gyönyörködik abban a lelkem. De amikor látom, milyen engedelmes, emberszerető, alázatos, szelíd, kegyes, buzgó és jótevő volt a te szent fiad, az Isten és az ember, szégyellem magam, mert én sokszor engedetlen, szeretetlen, fennhéjázó, kevély, békétlen, versengő, bosszúálló voltam is vagyok. Holott kereszténynek, Krisztus tanítványának tartom magam. Bocsásd meg, irgalmas Úristen, hogy sokszor éltem és cselekedtem az ő példájával ellentétesen. Kívánja lelkem, hogy mindenben az én Uramnak, Mesteremnek nyomdokait követhessem, és úgy járjak, amint ő járt. Kérlek, segíts ebben, adj erőt nekem Krisztus példájának a követésére, hogy amint ő engedelmes volt neked, add, hogy én is engedelmes lehessek. Amint ő alázatos és szelíd volt, add, hogy én is alázatos és szelíd lehessek. Amint ő hajlandó volt a megbocsátásra és a bántások elszenvedésére, úgy én is hajlandó lehessek. És amint ő fáradhatatlan volt az emberek lelki javának és üdvösségének munkálásában, segíts engem is, hogy amennyire hivatásom és állapotom engedi, fele barátaim és kivált a rám bízottak üdvösségére gondom legyen. Ahogy ő igaz szívű és képmutatás nélkül való volt minden beszédben és cselekedetben, add, hogy én is az lehessek. Add, hogy amint ő a szenvedések eltűrésében béketűrő volt, add, hogy én is az lehessek, és amint ő az ellenségei iránt szeretetteljes volt, add, hogy én is az lehessek. Add, hogy mindenkor Krisztus példájának tükrében nézzem, mit, mikor és hogyan kell cselekednem, és miképp kell magam viselnem. Amint ez a szép és tökéletes tükör mutatja, adj nekem készséget és erőt, hogy mindenkor eszerint cselekedjem és viseljem magamat. Amen.
Most magunkban elcsendesedve forduljunk Istenünkhöz imádságban, őszinte szívvel. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imáinkat a Te fiad érdeméért. Amen. A 206. dicséretünket fogjuk meglátni, akinek van énekeskönyve, az keresse ki. 206. dicséretünk első, második és harmadik versét is elénekeljük. Kedves testvéreim, megvallott bűneitekre Isten méltatlan bár, de elhívott szolgája, Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavaival. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket foglaljuk el, és a 338. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hirdetésre, a 338. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét is énekeljük el. Fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről szólni kívánok hozzátok, írva található a Zsoltárok könyvében, a 130. részben, a 130. Zsoltár első versétől olvasom Isten igéjét. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki maradhat meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Eddig tart Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, vannak idők és időszakok, az ünnepköröket tekintve is, mikor egyszerre vallják meg a hívők a bűneiket, bűnvallást tesznek, és egyszerre van bennük reménység is. Ilyen időszak lehet a karácsony előtti úgynevezett kisbőjt is, de ilyen időszak ez a nagybőjt is, húsvét ünnepe előtt. Egyszerre teszek bűnvallást, és egyszerre él bennem a reménység. A keresztény életünknek ez a lüktetése, ez elengedhetetlen, hogy a hétköznapi gyakorlatban ne mutatkozzon meg, egyszerre teszek bűnvallás, leborulok az Isten előtt, elmondom azokat a mélységeket, amelyekkel szembe kell néznem, valahogy a fókuszt az egóról, önmagamról áthelyezem az Istenre, és mikor ezt meg tudom tenni, akkor rádöbbenek, hogy nem én vagyok, aki magamon segíteni fogok, nem én vagyok, aki magamat meg tudom menteni, meg tudom szabadítani, hanem van egy más hatalom, egy nagyobb erő, aki engem megment. Ez a Zsoltár egyszerre panaszének, úgy szoktuk mondani, hogy panasz Zsoltár a Grádicsok énekéhez tartozik, amikor mentek föl a zarándokok Jeruzsálembe és a Grádicsokhoz, a lépcsőkhöz érve imádkozták, és minden egyes alkalommal, mikor elmondtak egy zsoltárt, akkor egy kicsit megálltak, és föltekintettek a Sionra, föltekintettek a szentélyre, ahol az Isten lakott és lakik, az ő hitük szerint ott lakott, akihez készülnek, akinek a színe elé akarnak majd menni. Egyszerre egyéni panaszének ez, de úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy vonatkozhat egy nemzetre, ugyanúgy vonatkozhat egy közösségre ez a Zsoltár, mint ahogy egy egyénre. 1848. márciusa előtt nagyon sok református lelkipásztor imádkozott azért, hogy szabadítás legyen ezen a földön, a saját földünkön, hogy önállók lehessenek azok, akik egy nyelvet beszélnek, egy kultúrához tartoznak. Nagyon sok mélységet kellett megjárniuk, és mikor visszatekintettek ezek a lelkészek, látták, hogy a különböző nehézségek a történelmünkben talán azért is adattak, mert Isten ezzel akarta és akarja kiformálni azt az embert, aki a Krisztusi ember, aki ráfigyel, aki reménykedik, aki bízik, aki nem kesereg mindig, hanem fölfele tud tekinteni a legnagyobb mélységben is. Hát a Zsoltár is egy picit erről is szól. Nagy mélységben volt a Zsoltáros, azt olvassuk, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ez a mélység, ez az Ószövetség szerint az a birodalom, ez a hatalom, amely fogva tartja az embert a halála után, illetve az élet után, ez a halálnak a kötelékei. Úgy olvassuk a 18. Zsoltárban, hogy a halál kötelei vette körül, és az Isten telenség árja rettent engem, és engem ez nagyon megfogott a 18. Zsoltárban, ezt még egyszer elolvasom. A halál kötelei vettek körül, és az istentelenség árja rettent engem. Két dolog. Körülvesznek a halál kötelei. A halál köteleiben az embernek nincsen reménysége, csak félelmei vannak. Retteg. Azt szokták mondani, a utolsó stádiumban lévő betegek, vagy a halál előtti állapotban lévők, hogy a szenvedéstől fél legjobban az ember, hogy szenvedni fog. Nem a halál foglalkoztatja, hogy el kell mennie innen, azt tudja, hogy el kell mennie, hanem a szenvedést akarja valahogy csökkenteni. A halál kötelei vettek körül bennünket, de nem csak a nagy betegségekben érezhetjük ezt, hanem lelkileg is talán átéltünk már olyan helyzeteket, mikor megkötözve, szó szerint megkötözve éreztük magunkat, és ez a megkötözöttség, ez lebénított, ez alkalmatlanná tett arra, hogy tovább lépjünk, hogy felfele nézzünk, vagy tovább nézzünk. A második gondolat, az istentelenség árja rettent engem, azt mondja a Zsoltáros, az istentelenség. És gyakran felmerül az bennem, hogy hogy állunk mi a hitünkkel, hogy állunk mi a bizalmunkkal, mert amikor megkérdezi valaki tőlünk, hogy te keresztény vagy-e, mondjuk ezt nem is nagyon szokták megkérdezni, mert úgy érezzük, hogy ez egy privát dolog, holott a hit az nem privát ügy, ezt majd egy imádságban fogjuk hallani a prédikáció után, hanem az az istentelenség, amikor nem teszünk vallást Jézus Krisztusról, nem teszünk vallást a bennünk élő reménységről, nem teszünk vallást a bennünk lévő bizalomról, az is az istentelenséghez tartozik. Mert ha nem része az életünknek, Jézus Krisztusnak az ereje, a feltámadásának az ereje, akkor nem különböztet meg bennünket senki ebben a helyzetben sem azoktól, akik reménytelenül néznek a jövőbe, akik apokaliptikus vázlatokat festenek föl, nem különböztet meg azoktól az emberektől, akiknek szó szerint nincsen reménységük, mert csak a maradandó városban hisznek, pedig jól tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, az eljövendőt keressük. Aki nem tud élni egyszerre a már igen és a még nem feszültségében, nem mérte föl, nem érzi meg, hogy Jézus Krisztus pontosan ezért jött el, hogy egészen személyesen szólítson meg bennünket, az ugyanúgy az istentelenséggel el fog sodortatni, elsodorja ez a szekularizált világ, aminek ki vagyunk téve. Ezért kell a keresztényeknek összefogni, és ezért is nagy kísértés számunkra az, hogy nem lehetünk annyian együtt Isten tiszteleti alkalmakon. Kicsit úgy gondolom, hogy olyan hatalmak, olyan erők is megjelennek, amelyek inkább a szétdobálóhoz tartoznak, a diáboloszhoz, akik nem akarják, vagy nem szeretnék, hogy a keresztények együtt legyenek, és dicsérjék az Urat. Az istentelenség árja rettent engem. És ha ebbe belekerülünk, ebbe a spirálba, akkor mi is elveszíthetjük a bizalmunkat Istenbe. Elkezdhetünk pánikba esni, elkezdünk egymásra mutogatni, mert hogy annak a diabolosznak az a célja, hogy az a bizalmatlanság az emberek között az nagyon erős legyen, minél erősebb legyen, hogy elszigetelje az embereket egymástól. Kedves testvéreim, a nagy mélységben kiáltok hozzád, így történt Jónás esetében is, amikor a nyomorúságomban az Úrhoz kiáltotta, mondja Jónás, és ő meghallgatta az én könyörgésemet. Hogy Jónásnak volt egy célja, az, hogy elmeneküljön az Úr elől. Az Úrnak is volt egy célja, az, hogy elvigye az üzenetet azokhoz, az emberekhez, akik istentelenségben éltek. És Jónás ott a legnagyobb mélységben, és ez most lehet képletesen is érteni, természetesen a legnagyobb lelki mélységben rádöbben arra, hogy az Isten nagyon messze van tőle. Nagyon messze van tőle. És ilyenkor vagy magába fordul, és magában keresi a megoldást, és megpróbálja magát a hajánál fogva kiszabadítani, vagy nem kiszabadítani, hanem egyszerűen csak leülni a hajónak a mélységes sötétjébe, és ott maradni, vagy pedig fölkiált az Úrhoz, és ő ezt választotta. A nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatta az én imádságomat. Azt olvassuk a 69. Zsoltárba, hogy mély sárba estem bele, ahol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, egy ilyen spirálba, és az áradat elborít engem. Nagyon gyakran találkozunk olyan emberekkel, akiknek az élete kilátástalan, úgy érzi, hogy a teljesen összecsaptak a hullámok a feje fölött, nem tudja végezni jól a munkáját, a szolgálatát, és ezt élheti meg, amit ez a zsoltáros leír, hogy feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Érdekes, nagyon szereti használni ezt a képet, a víz képét a zsoltáríró máshol is. Vagy a harmadik versből kiindulva, ott van a 25. zsoltár, a te nevedért, Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok bűnöm van. Emlékeztettek Józsefre, aki Egyiptomba került, és az egyiptomi börtönben az a gőgös, büszke, kihonemén stílusú fiú átformálódott az Istennek a kezében, átcsiszolódott. Mert hogy ez az átformálódás, ez szükséges az életünkben. Szükséges az, hogy téged állandóan formáljon az Isten, állandóan alakítgasson, és a kérdés az, hogy mi hívőként készek vagyunk-e arra, hogy ebben az átformáló kurzusban részt vegyünk. Mert hogy minden nap valamilyen formában az Isten új és új dolgokat akar neked adni, új és új tulajdonságokat akar megmutatni, ami bennünk van, Jézus Krisztus által, de hogy nem engedjük, hogy ezek kijöjjenek, mert annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal. És ebből a Józsefből egy olyan ember lett aztán, aki az egocentrikusságából közösségi ember lett. Aki a család elutasításából, vagy lenézéséből egy olyan emberré vált, aki sírva fakad, amikor meglátja a testvéreit. Aki egy önmagában habzsoló emberből egy adakozó emberré válik. És Isten ezt adja elénk, és ebben tud nekünk segíteni, hogy ez a változás végbe menjen rajtunk, és nélkülözhetetlen, hogy a keresztény életünkben ebben napról napra előbb eljussunk. Kedves testvéreim, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes. Ebben a legnagyobb mélységben is ez a zsoltáros az Istenhez imádkozik. Nem fűfával szövetkezik, nem kezd el áldozni idegen isteneknek, nem az ezotériához, vagy mindenféle furcsa jóslatokhoz folyamodik, mint ahogy nagyon sok izraeli király, Áház király is, vagy Manassé, aki a saját gyerekeit megölte, jósokhoz, meg mindenféle jövendő mondókhoz fordult. Ez a zsoltáros a legnagyobb mélységben is tudja azt, hogy van egy Úr, van egy Isten, akihez oda lehet fordulni, nagyon messze van most az Úr. Nagyon messze van tőle, de mégis nincs más. És ez egy nagyon komoly hitről tesz tanúságot ebben a zsoltárban is, hogy a legnagyobb mélységben is tudja, hogy kihez kell fordulnia. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor, hát mit tud ez a zsoltáros? Tudja azt, hogy bűnös ember. Ugye a bűnös ember a céltévesztett ember. Tudja azt, hogy milyen bűnöket, vétkeket követett el, akár szóban, akár cselekedetben, de érdekes, hogy a Biblia is beszél erről, hogy a katolikus liturgiában benne van, akár mulasztásból elkövetett bűnök. Mulasztásból. Ez a megtehettem volna, de nem tettem meg. És hogyha nem mondják, akkor nem teszem meg, akkor kikerülöm. De hogy ezt a hívő embernek belülről kell jönnie, hogy ne a mulasztásokat kérjék rajtunk számon. Éppen Szűcs professzor mondta egyszer, hogy hát a bűnök közül, amit mond a fiataloknak, mondotta a teológián, hogy hát nem a szexualitás a legnagyobb bűn, hanem a mulasztás. Ő ezt a tanulásra értette, hogy mennyit lehetne olvasni a teológián, mennyi irodalmat lehetne olvasni, de másra is ki lehet terjeszteni. A mulasztás. Vagy éppen az elhallgatás. Éppen mesélte egy kedves kollégám most a héten, hogy kiállt az úrasztalához egyszer egy gyülekezeti tagjuk, és elmondta, ezzel kezdte, én mind a 10 parancsolat ellen vétettem. Én mind a 10 parancsolat ellen vétettem, és teljesen megdöbbent a gyülekezet. Mert abban a parancsolatban nem csak az van, hogy ne tanúskodj hamisan, meg oké, ne lopj, hanem az is van, hogy ne ölj. Ne ölj. És ugyanilyen síri csend lett ott a templomban,
És megdöbbentő volt látni azt, vagy illetve hallani, ahogy mondta a kollégám, hogy ő elmondta, bizonyságot tett arról, hogy ő miket tett, elmondta a bűneit, bűnt vallott ott az úrasztal mellett. Hogy igen, ő embert is ölt. És azt is elmondta, hogy az Isten ebben hogy hozta ki, hogy szabadította ki ebből a legnagyobb mélységből, a legnagyobb nyomorúságból. Mert hogy nincsen közöttünk egyetlen egy ember sem, aki bűntelen lenne, valamilyen formában ne vétkezett volna. És a bőti időszakot, meg talán ezt az időszakot is lehet arra fölhasználni, ami most előttünk vannak napok, lesznek napok, mint éppen a rádióban hallgattam, hogy most lesznek órák, amit te felhasználhatsz arra, amire eddig nem használtad föl. Hogy előveszed a Szentírást, és imádkozol. Előveszel egy hitmélyítő könyvet, és egyszerűen csak belefeledkezel, és olvasod. Fiatalok, idősek, férfiak és nők erre lehetőséget kapnak. Ez egy lehetőség is most, ez az állapot, amelyben vagyunk itt. És mire használod föl? Lehet imádkozni. Lehet arra kérni a kedves testvéreket, mint hogy most a gazdagédi kollégám felhívja a gyülekezetek figyelmét, gyülekezeti tagok figyelmét, hogy imádkozzanak együtt. Bizonyos időpontot megadnak, és együtt imádkozzanak otthon. Mert hogy az imádságnak megtartó ereje van. Az imádság nem csak megtart, hanem új távlatokat is ad. Az imádság nem csak új távlatokat ad, hanem összeköt azokkal a hívőkkel, akik szintén hisznek Jézus Krisztusban. Kedves testvéreim, azt mondja a zsoltáros, hogy várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Nagyon mély alázattal borul oda a szentély előtt az Istenhez ez a zsoltáros. Ez a zarándok, mert ő is úton van, mint ahogy mi is úton vagyunk, útközben vagyunk. Oda akar jutni az Istenhez. De tisztában van azzal, hogy mélységbe süllyedt, tisztában van azzal is, hogy a segítséget csak Istentől kaphatja meg. De mit tesz? Várja az Urat. Bízik az ő ígéreteiben, mert hogy az Istennek vannak ígéretei, nem csak a választott népnek adott Isten ígéreteket, hogy majd beviszlek téged arra a földre, amely a tejjel mézzel folyó föld, hanem minden egyes ember életében, a te életedben is vannak Istennek ígéretei. És ezek az ígéretek, ezek nem emberi akarattól függnek, hanem a Szentírásban olvassuk őket. És az az ígéret, amit évszázadokon keresztül az Isten elmondott az ő népének, az beteljesedett. Ez az ígéret az, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban eljön erre a világra, és ő lesz az, aki megszabadítja a jelen való gonosz világból az embereket. Ő az a szabadító, ő az, aki a megváltó, akire utal itt a 7., illetve 8. vers így szól, bízzál az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, úgy is fordíthatjuk másképp, hogy szeretet, nála van a szeretet, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnétől. És maga a megváltónak az érkezése ezért volt már nagyon fontos és nagyon időszerű Izrael életében, mert annyira eltávolodtak az Istentől. És nekünk nem kell új megváltóra várnunk, nekünk nem kell új szabadítót keresnünk, hanem itt van, jelen van köztünk, ahol ketten vagy hárman összejövünk az ő nevében, akkor Jézus Krisztus itt van jelen. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának 9. részében felolvastunk egy szép gyógyítási történetet, amelyben Jézus azt mondja el, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátatnak a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Ha valakit Jézus Krisztus meggyógyít, ha valakihez odament, akár süket volt, akár néma, akár vak, amikor Jézus Krisztussal találkozott, akkor az egész embert gyógyította meg. És az meggyógyítás azt jelentette, hogy visszafordította, odafordította az Istenhez. Ő magában odafordította az Istenhez. A gyógyítás mindig összefügg a testi gyógyítás, a lelki gyógyulással is. Ezért szabad nekünk és kell mély alázattal Isten előtt leborulnunk ebben a nagyon nagy nyomorúságunkban, és kérni, hogy ő mentsen ki bennünket, mutassa meg, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban van szabadítás, van újrakezdés, és vannak ígéretek, és ezek az ígéretek be fognak teljesedni. A 7. versben még annyit szeretnék mondani, hogy kiterjeszti az egész közösségre ezt, a gyülekezetre, és mondhatnám azt, hogy kiterjeszti egy nemzetre. Mert hogy egy nemzetnek is szüksége volt mindig arra, hogy átélje, megtapasztalja a szabadulást. Ezért harcba mentek, nagyon sokan a vérüket adták, hogy ebben az országban most szabadon beszélgethessünk, hogy ezt a csodálatos háromszínt ide ki tudjuk tűzni. Ezért emberek adták magukat a szabadságért. A megváltás, kedves testvéreim, nem elsősorban a földi szenvedésektől fog megőrizni téged. Mert az földi szenvedéseket, akár egy ilyen szörnyűséget lehet, hogy nagyon sokan el fognak kapni. Nem a próbatételektől fog megmenteni az Isten. Nincs egy olyan burok körülöttünk, amelyre azt mondhatjuk, hogy hát én immunis vagyok, mert én Krisztusé vagyok. Hanem azt jelenti, hogy bűnbocsánatot nyertél Jézus Krisztusban. Azt jelenti a megváltás. Mert ő önmagát adta a te bűneidért is. Mindenkinek a bűnéért önmagát adta, megváltotta, kiváltott téged. Hogy ne legyél az örök kárhozatnak kitéve, hanem az ő dicsőségére tudjál élni. Azt mondja Jézus Krisztus, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Kívánom, hogy mi is éljük meg, tapasztaljuk meg, akár a bénának a gyógyításában, akár a parázna nő életében, menj el és többé ne vétkezz. Menj el és többé ne vétkezz. Amen.